Március 2-án teszik közzé a magyar-román közös nyilatkozatot. Fogadás a magyar párt és kormány küldöttség tiszteletére. A nyugati országokban az ellenséges propaganda azzal ijeszti az ott lévő magyar gyermekeket, hogy itthon börtön és javítóintézet várja őket. Az igazság, a kiskorúak, akárcsak a büntetlen felnőttek, minden következmény nélkül hazatérhetnek.
Így írt a Népszabadság 1958. február 28-án Farkas Imre kivégzésének napján. Az 1956-os forradalom és szabadságharc egyik legfontosabb szimbolikus helyszíne Csepel volt. November 4-e a második szovjet katonai intervenció után itt bontakozott ki az egyik legkeményebb és legelszántabb fegyveres ellenállás, amit a szabadságharc leverése után a munkástanácsok révén széleskörű politikai ellenállás követett. Jelentős tömegbázisuk egyenesen a kettős hatalom kialakulásának rémképével fenyegette az illegitimnek tekintett Kádár kormányt. A szovjet katonai segítséggel hatalomra juttatott Báb kormány számára kulcskérdés volt a társadalmi ellenállás letörése, a munkáskerület visszaszerzése. Nem véletlen, hogy Csepelen a szabadságharcot különösen hosszantartó megtorlás követte, amelynek során a kerületből 12 embert végeztek ki. Egyikük a Nagy József és társai elleni per másodrendű vádlottja, Farkas Imre Pipás volt. Csepelen született 1929-ben. Apjának itt volt bádogos és vízvezetékszerelő műhelye. A 7 elemi elvégzése után maga is itt lett inas. 1949-től egy évig rendőr volt, betegsége miatt szerelték le, ezután a Rákosi Mátyás vas- és fémműveknél dolgozott 3 éven keresztül, majd visszatért a bádogos szakmához. Előbb különböző kerületi ingatlankezelő vállalatoknál, 1955-től letartóztatásáig pedig az április 4-e építőipari kisipari szövetkezetnél alkalmazták. Nős volt, 2 kisgyermek édesapja. A forradalom első napjainak csepeli eseményeiben, a tüntetésen, a katonai kiegészítő parancsnokság ostromában, a pártház elfoglalásában nem vett részt. Október 26-án azonban, éppen aznap, amikor a Szente Károly vezette nagyszámú felkelő csoport megostromolta, majd végül vér nélkül elfoglalta a rendőrkapitányságot, Farkas Imrének szintén a rendőrségen akadt elintézni valója.
Reggel, amikor szüleim lakásán voltam, beszólt a háziasszony fia, hogy amennyiben nem megyünk el a lakásból estig, akkor éjjel ők rámolnak ki bennünket, illetve a szüleimet. Ekkor bementem a rendőrségre, hogy segítsenek, azonban hivatkozva a rendkívüli állapotokra segítséget nem kaptam. Így a rendőrségen később láttam, hogy fegyvert osztogatnak, a fenyegetés jutott eszembe, és ezért magam sem akartam fegyver nélkül lenni. Arra gondoltam, ha megtámadnának, és ha a fegyvert nem is használom, de erkölcsi hatást elérek vele.
Egy rendőrőrnagy ismerősétől kölcsönkért egy pisztolyt és a hozzátartozó lőszereket. Mielőtt hazaindult volna, hogy lakásvitáját rendezze, segítséget kért a rendőrség épülete előtt egy teherautóban várakozó fegyveresektől. Mivel a kocsin már nem volt hely, ezért a vezetői fülke melletti lépcsőre kapaszkodott fel. Többek között ez a momentum volt az, amire utóbb a szervezkedés vezetésének vágyát alapozta a bíróság, mondván átvette a fegyveres csoport irányítását. Útközben kitérőt tettek a református templomba, mert az a szóbeszéd terjedt el, hogy ott egy bőrkabátos személy bújt el, akit el kell fogni és ki kell hallgatni. A református templom és a hozzátartozó épületek átkutatását Farkas Imre irányította. Miután nem találtak senkit és kijöttek az utcára, egy menekülő bőrkabátos vonta magára a figyelmüket. Üldözni kezdték, bekerítették, majd a csoport egyik tagja, a per elsőrendű vádlottja, Nagy József, mielőtt még ezt Farkas megakadályozhatta volna, lelőtte. Amikor Farkas Imre átkutatta a holttestet, kiderült, hogy az Bordás András vasesztergályos, a híres stahanovista, akit munkájáért 1954-ben a Kossuth-díj bronz fokozatával is kitüntettek.
Semmi szándékunk nem volt, hogy valakit ok nélkül meggyilkoljunk. Élve akartuk elfogni és leigazoltatni, és tovább küldeni.
Vallotta Farkas a tárgyaláson. Az eset után a csapat eljutott Farkas lakásához, majd az erődemonstrációnak szánt látogatás után a csepeli papírgyárhoz ment. A periratok szerint innen a Dunapartra vonultak, hogy megakadályozzák a Budafok felől érkező AVH-sok Csepelre jutását. Az AVH-sok tüzet nyitottak, Farkas és néhány társa pedig otthagyta a csapatot, amelynek parancsnokságát egy ismeretlen vette át. Ekkor Farkas Imre hazatért, másnap pedig ígéretéhez híven visszaadta a kölcsönkért fegyvert. 1957. március 19-i letartóztatásáig más eseményben nem is vett részt. Noha a per során tanúk igazolták, hogy Farkas Imre megpróbálta megakadályozni Bordás András lelövését, mégis a demokratikus államrend elleni szervezkedés vezetésével és gyilkosságban felbújtóként való bűnrészességgel vádolták meg, és első fokon a fővárosi bíróság Szekeres Károly vezette tanácsa gyorsított eljárás után halálra ítélte. A másodfokon eljáró legfelsőbb bíróság népbírósági tanácsa Borbély János elnökletével életfogytiglani börtönre mérsékelte az ítéletet, a Bordás András halálában játszott szerepét nem gyilkosságnak, hanem szándékos emberölésnek minősítette. A legfőbb ügyészség azonban törvényességi óvást nyújtott be a másodfokú ítélet ellen, a legfelsőbb bíróság elnökségi tanácsának népbírósági tanácsa pedig 1958. február 20-án újra tárgyalta az ügyet. A Lehel Tibor vezette tanács helyreállította az elsőfokú ítéletet. A történteket szervezett akciónak értékelte, amit Farkas Imre irányított. Bordás halálát utóbb a kádári propaganda a munkások ellen forduló terrorista csoport narratívájának erősítésére használta fel. Farkas Imrét 1958. február 28-án végezték ki.